közbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, Rett Kamilla, a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárs Tánc Főiskola megbízott rektora a vendég. Rengeteg mindenről fogunk vele beszélgetni, mert egyébként még ezen kívül is mindenféléket csinál. Fogyatékos gyerekekkel is foglalkozik, meg tangózik veszettül, meg... na jó, mindegy. Na, és akkor utána jön a kritikai rovatom. Először beszélek a Kolozsvári Magyar Színház egy elképesztő előadásáról, Janovics a címe, ifjabb Vidnyánszky Attila rendezte. Aztán szó lesz a Nyugat lányáról az Operaházban, amiben most vendég énekesek, vendég karmester, minden, elég izgalmas volt. Majd jön a nagy vita téma, hogy hát az Erkel Színház, ugye, hát most akkor musical színház lett, és akkor tartanak egy bemutatkozó gálát, és aztán nem futok ki az időből, amire hát ugye nálam kevés a remény, akkor még a budaörsi Cyranóról is beszélek. No, hát ugye 2023-tól lett itt felsőfokú cirkusz képzés. Beköltöztek egyszerűen a Kortárs Tánc Főiskolára, vagy mi történt?
Igen, hát először is köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát körülbelül így ennyi történt, igen.
Miután... De hát gondolom, voltak előzmények, hogy Fekete Péter ment, hogy jaj, de kéne ez az egész, ugye? És akkor...
Tehát Kortárs Tánc képzés zajlott a főiskolán, amikor Fekete Péter megkeresett minket, hogy mi szólnánk ahhoz, hogy kiegészítenénk több szakkal még a főiskolánkat, és a cirkusz művészeti képzést is felsőfokú szintre emelnénk. Végigmentünk az akkreditációs folyamaton, és 23. szeptember 1-ével elindult az első évfolyamunk.
Na, azt olvastam, hogy olyan nagyon te nem voltál veszett cirkuszba járó.
Igen.
Gyerekkorodban vittek vándor cirkuszokba főleg.
Vittek, igen, igen.
Mit szóltál az egészhez?
Hát 19-ben történt még ez a megkeresés, úgyhogy volt pár évem.
Akkor még nem voltál semmiféle rektor se.
Rektor helyettes volt.
Rektor helyettes,
igen,
hát
igen, igen. Rektor helyettesként, és akkor nyilván ez mindenkinek a szívügyévé vált, hogy akkor betekintést nyújtsunk a cirkusz világába.
Mert mitől vált a szívügyem?
Hát egyszerűen szerintem mindannyian beleszerettünk, akik részt vettünk ebben a folyamatban.
De hogy? Mitől?
Elkezdtünk járni a Baross Imre artista képzőnek a vizsgáira, megismertük a fiatalokat, láttuk a rengeteg befektetett munkát, és annak az eredményét, és ahol ugye évről évre, ahogy fejlődtek, és ezt így nyomon tudtuk követni, és elkezdtünk cirkuszba járni, és ott nekem nagyon pozitív tapasztalat volt, hogy amit gyerekként megéltem, és elraktározódtak emlékek, azokat teljesen felülírt ez a mostani élmény, ami a fővárosi nagy cirkuszban
történt. Mert gyerekkorban nem is voltak olyan hú, de jó emlékek?
Nem, de hát az tényleg gyerekkorban volt, tehát nagyon-nagyon régen, úgyhogy már csak ilyen emlékfoszlányok vannak erről. Hát igazából szerintem nem is értettem akkor még így, mi történik, vagy nem tudom, főleg a bohócokkal volt egyébként rossz tapasztalatom.
Tényleg?
Igen.
Pedig jól olvastam egy felmérést, hogy azért a gyerekek a bohócokat, meg az állatokat szeretik leginkább.
Igen, csak amikor ilyen nagyon erőszakosan interaktívvá válik a dolog, hogy berángatják a gyerekeket, hogy szerepeljenek, vagy mindenféleképpen kell valamit csinálni, és hogyha nem úgy reagálsz rá, hogy ő szeretné, akkor még talán a gúnytárgya is leszel, tehát vannak ilyen...
Hát engem felnőttként is többször berángattak.
Igen, és hogy ez most már nekem mind felülírodott, úgyhogy most már csak jó emlékeim vannak.
De most is rángatnak.
Igen.
Hát ez abszolút benne van most is a pakliban.
Igen, igen.
A bolt számok jelentős része egyébként a mostani műsorban is épül arra, hogy van berángatás.
Vannak ilyenek, igen, igen. De most már szerintem azért, hogyha valaki nemet mond, az azért jobban tiszteletben van tartva, vagy hát, hogy azért ezek nem annyira éles dolgot, de persze ez azért, én sokat szoktam Gräfenstein Jánossal erről beszélgetni, a Boholc osztálynak az évfolyamvezetője, hogy amit én látok, ez mennyire valid, mint így nézőként, hogy megélem ezeket a jeleneteket, hogy a kisgyerek az most beépített kisgyerek volt-e, vagy tényleg egy spontán kiválasztott gyerek, szabad-e ilyet csinálni vele, vagy nem, úgyhogy mi hosszasan beszélgetünk ilyenekről.
Aha. Na, jó, de akkor tartottunk, hogy akkor, hát végül is, akkor kezdtétek megkedvelni, igen, ha már itt igen, vannak
igen. Megismerni, megszeretni, megkedvelni, igen, igen.
De hogy alakult ki, hogy milyen szakok? Ugye, hát most említettük a bolcképzést, van lovas akrobatika. Ugye?
És légtorna. Tehát most ez a három zsáner terület.
Miért nincs zsongler például?
Igen, hát mert mi nem jelentkezett. De majd fog. Tehát most már elkezdenek egyre vegyesebb területű jelentkezni. Elsősorban azért hirdettük meg ezeket a zsáner területeket, mert a bohóc az egy ilyen kortalanabb műfaj, tehát hogy ott azért nagyobb a szórás lehetősége, nincsen ennyire korhoz
sőt,
kötve.
Ott azt mondják, hogy minél idősebb. Később.
Igen, tehát, igen,
hogy,
igen.
Hogy az igazán jó bohóc fiatalból nem is nagyon van, mert igen. Ahhoz sok tekintetben be kell érni.
Igen, ez. Igen, igen. Mint lovas nemzet, a magyar egy lovas nemzet, úgyhogy ja. ott is azért a szórási lehetőség, hogy milyen irányból tudnak bejönni hozzánk az artistákon kívül lovas akrobatikára, ez azért egy fontos kérdés volt, hogy hány embert tudunk egyből felszippantani, felvenni.
És van hozzá temérdek ló, vagy hogy van ez?
Hát vannak lovaink, de nem jelentkeztek még annyian, de most már azért aha. Egyre jobban kezd híre menni, úgyhogy jönnek érdeklődők, és azért ez egy nehéz zsáner.
És azok a főiskola saját tulajdon lovai?
A cirkusszal vagyunk megállapodásban, és akkor így a cirkusz.
Aha, értem.
Igen, és a levegő pedig azért, mert az nagyon népszerű
hát az
most,
nagy,
és
hát az
onnan még lehet meríteni.
De pont ahogy néztem például Vince Tünde, aki ennek a hazai pápa asszonya, nem is tanít, miért nem?
Még nem tanít.
Tessék?
Még nem tanít.
Ja, hogy még nem tanít. Ja, értem,
igen.
Értem.
Levegőből most az első évfolyamunk, az most kezdődött szeptemberben.
Aha. Szóval akkor terve van ővével.
Igen, szerintem.
Meg se úszhatja. Na jó, akkor vannak ezek, és ezen túl, hát akkor mondom, van mindenféle ilyen alapképzés, hogy színészet, meg...
Igen, meg hát a mozgás, ugye előadó művészeti ágakról van szó, tehát most három alapművészeti képzésünk van, a kortárs táncos, a cirkuszi táncos és a cirkuszművész. És mivel...
Ja, ez az alap, az előző, igen. Amit elmondtál, az a Hude felső.
Nem, ez a BA Bachelor, tehát ez aha. A három szakunk van, és nagyon szorosan együttműködésben sok órán közösen vesznek részt. Aha. Van olyan, ami különböző átfedésekkel, hogy melyik szakoknak a diákjai járnak egy órára, és vannak külön zsáner területek órái, úgyhogy betekintést nyújtanak a szakok azért egymás életébe.
Aha. És van tánc is, nem? Cirkuszi táncos, az is van.
Igen, igen, igen. Úgyhogy meg a kortárs tánc, tehát ez a három alapképzésünk van.
Aha, sőt, még valami konferenciai dolog is van.
Ezek zsáner területek.
Most próbálják ki magukat, így pág a nyári műsorban, amit tudom, hogy jöttem, nem?
Hát sok, mert már szerepeltek is, tehát egész évben őket lehetett itt-ott látni, úgyhogy majd június 1-én lesz egy kis záróelőadásunk, ahol mindenki együtt egy produkcióban szerepel, az összes zsáner terület, az összes alapképzési szakunk.
Na, és akkor kik mindenkik tanítanak?
Hát még épülőben van a tanári karunk. Most kezdjük el megismerni azokat a tanárokat, akik vagy rövidebb workshopokat tanítanak, vagy szerves részévé válnak a tanári karnak. Ugye Gräfenstein Jánost említettem, mint a Bohóc osztályvezetője, a Losonci Éva is tanít nálunk, aki handstandes egyébként, és ő így koordinálja a cirkuszművészeti szakokat, Kovács Gábor Dénes a konferenciékat tanítja, úgyhogy igazából tényleg most épülünk, Fejes Kitti a tánckar vezetője, ő a cirkuszi táncos
készítő. És akkor ősszel is indulnak új.
Igen, igen.
Még?
Sokan jelentkeztek, úgyhogy hát most zajlik a felvételi folyamat, és reméljük, hogy egy 40 fővel fogunk.
De milyen szakok indulnak?
A szakok ugyanezek, csak a zsáner területekről még
Na, és láttam, hogy te is tanítasz, tehát például mit tanítasz?
Én a tanárképzésen tanítok oktatáspolitikát, a művészképzésen pedig jógaórát tartok most a hallgatóknak.
Hoppá, 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 hoppá. Igen. Hát te nagy testmozgó vagy, mert hát azt igen. olvastam, hogy már a szakközép is tánc volt.
Igen, itt kezdtem ebben az iskolában a szakközép.
Ja, igen. Itt kezdtem?
Én ennyire régi motoros vagyok, én itt kezdtem még 16 évesen.
És mi akartál lenni, meg gondolom, nem rektor.
Kortárs táncművész, igen. Nagyon korán kezdtem el tanítani, és az teljesen beszippantott, úgyhogy én ez irányba mentem, elvégeztem pár főiskolát, egyetemet, úgyhogy így a tanítás lett az én utam. Tanulásmódszertanban.
De az, hogy gerült ki, vagy te nem a nagy táncművész, hanem a nagy pedagógus?
Hát helyettesíteni hívtak először. Úgy kezdődött az egész, még 17 éves voltam, amikor be kellett ugranom helyettesíteni, és aztán az annyira jól sikerült, hogy a diákok is jól érezték magukat, meg én is, és aztán így ott ragadtam. És ilyen várólistás csoportjaim voltak, modern táncóra, ilyen kondióra is volt, mindenféle Graham Lee mondták.
A várólista az azt jelenti, hogy mentem volna, azt be. Azt mondtad
igen.
volna, hogy na, majd másfél év múlva próbáld meg újra.
Hát, hogyha kiesik valaki, akkor lehet a helyére aha. jönni. Hát azért korlátolt a létszám egy táncórán, úgyhogy nem fértek be többen, és így volt. Aztán megszülettek a gyermekeim, és utána megint visszamentem tanítani.
Kettő
fiam van.
Két fiú? Táncolnak?
Nem.
Miért
karatézik a kisebbik. Úgyhogy azért a művészvonal megvan mindegyik őjükben.
De miért nem táncolnak?
Hát néptáncot azt tanulták így az iskolában, de nem, annyira nem ragadta meg őket.
Na, mi lehet a kifutása ennek? Tehát hogy látod, hogy egyáltalán miért van erre szükség, mert felvetődhet, tehát hogy egyrészt vannak a cirkusz, tehát artista dinasztiák, hát ők eléggé megcsinálják a magukét. Tehát a maguk gyerekét ugye eléggé kikupálják rendszerint. Tehát, hogy tulajdonképpen miért kell diploma? Szóval, hogy ezt az ember érti, hogy orvosi egyetemen miért kell diploma, mert anélkül, hogy de hogy ez nem tudnám, ha mit tudom én ember alkatrészeit, tehát nehéz műteni. De hogy tulajdonképpen itt felvetődhet, hogy az egyik cél nyilván az, hogy emancipálni a cirkusz műfaját. Tehát, hogy azért ez az utolsó művészeti ág, aminek végül is felső szintű képzése le, de nyilván érdemes végig gondolni, hogy miért, meg hogy van ez, tehát amikor már gyakran gyerekek is dolgoznak a cirkuszban, akkor beül 3 évre meló helyett, hogy neki legyen egy diplomája, és akkor ez miért jó? Azért, hogy emancipálódott, vagy hogy?
Igen, erről nagyon sokat beszélgettünk, na, ugye, még 19-től kezdve. Hát úgy, ahogy említetted, hogy ez gyakorlatilag így az utolsó művészeti ág, amiből még nincsen felsőfokú képzés, hiszen zeneművészeknek van felsőfokú képzése, táncosoknak, képzőművészeknek, már ez egy...
És mindegyiknek van egyetem, és akkor most jöhet az, hogy na, de most még csak főiskolája van, akkor most már egyetem is kell.
Hát majd lassan eljutunk oda is, egy pár év, de most még csak itt a főiskolájánál tartunk. Szóval több szeletből áll ez a pizza, hogyha úgy ezt a hasonlatot hozzuk. Ugye az egyik nagyon egyszerű dolog, hogy kell egy papír, hogyha kiöregszel, és mondjuk szeretnél valahol tanítani, akkor kérnek egy tanítói vagy tanári végzettséget, amihez egy BA diploma kell, és utána pedig egy tanárit el lehet végezni. Úgyhogy ez...
Tehát nem elég mondjuk valaki egy Hortobágyi díjas artista,
nem.
Az nudlit nem ér?
Hát ér, nagyon sokat ér természetesen, de abban a rendszerben, hogy közoktatásban alkalmazni, eljutottunk arra a világban, hogy kérik azért a tudás mellett, hogy van-e valamilyen diplomája valakinek. És hogyha az egész életét belefektette ebbe, akkor ez a legkézenfekvőbb, hogy ebből legyen egy művész diplomája.
Persze. Igen. Csak ez olyan, nekem úgy nem tetszik, ez olyan kicsit ilyen katonásdi, tudod, hogy hát ha tudja, akkor mi kell az papír. Tudod, volt a szíres történet, hogy a Kemény Henrik, tudod, Vitéz László, a Kossuth díjas alakítója, aki 6 éves korától játszott Vitéz Lászlót, és akkor, amikor bekerült a Báb Színházba, kötelezték arra, hogy elvégezze a bábszínészképzőt, ahol már ő is tananyag volt. De attól még meg igen, kellett csinálja.
Vannak ilyen furcsaságok, ugye? Igen, igen, igen. De hogyha azt nézzük, hogy azért egy tanárképzés mennyi mindent hozzátesz egy aha, jó művésznek aha, a tudásához, hogy hogyan adja át a tudását.
Igen, ez világos.
Ott azért egy valid dolog az, hogy miért kell egy papír. Hát nem a papír kell, hanem az a tudás, amit mondjuk pedagógiai módszertanból megtanul, pszichológiából, stb. Úgyhogy ott az indokat viszont oda nem lehet bemenni BA diploma nélkül, tehát egy szükségszerűsége is van ennek a BA szintnek, hogy ez meglegyen. És egyébként szerintem az is nagyon fontos, hogy lehet, hogy ő abban a zsáner területben nagyon kiváló, de azon kívül egy felsőfokú művészeti főiskolát elvégző ember azért csak megtanul közben megírni egy olyan dolgozatot, egy olyan esszét, úgy megfogalmazni a gondolatait, amit tud közvetíteni a világ felé, és szerintem az, hogyha lesz egy ilyen háttértudása, kinyílik a gondolkodása a világ felé, akkor azt máshogy fogja interpretálni az előadásában. Szóval azért szerintem van különbség egy jó artista, vagy egy jó cirkuszművész között, aki elvégez egy főiskolai képzést is mellette.
Mennyire tudjátok személyre szabni?
Muszáj.
Oké, okay. Muszáj, mert hát itt
anélkül nem lehet, tehát ezt nekünk az elejétől kezdve szem előtt kellett tartani, hogy minden egyes zsáner területen is belül szinte minden egyes ember egy külön univerzum lesz, a saját problémáival, elfoglaltságaival el kell engedni gyakorlatra.
Tehát magyarul, tehát ha neki fellépése van, akkor
mennie kell, mert akkor nincs mese, igen.
Rektori engedéllyel lóghat, aztán valahogy vagy nem, bepotolja, vagy nem.
Hát
vagy.
Igazából kitaláltuk ennek a rendszerét, hogy lehet, hát egyéni tanulmányi renddel, tehát egy olyan kérvényt kell írni, amiben leírja ezt a tervet, hogy ott milyen munkát fog végezni, hiszen nem nyaralni engedjük el, hanem dolgozni, ahol a szakmájának megfelelő munkát végezés, ami a képzésbe is úgymond, mint gyakorlati tudást el tudjuk ismerni. Megfelelő beszámolót kell róla beírni, videós anyagot kell küldeni, hogy tényleg ezzel foglalkozik, és mindemellett párhuzamosan azokat az elméleti anyagokat, amiket ő el tud végezni a gyakorlata mellett, azt ő neki teljesítenie kell.
Tehát világ másik végére megy fél évre, no problem,
igen,
megoldjátok valahogy.
Meg. Azért sokat fejlődtünk abban a COVID alatt, hogy hogyan lehet az online oktatást megszervezni, e-learning tananyagaink vannak, úgyhogy tudnak haladni nagyon sokat. És mivel ezek azért nem ilyen hirtelen beesős ilyen elutazások, hanem tudjuk előre, ezért tudjuk ezt tervezni, és ami a legfontosabb, hogy a hallgató megtanulja azt, hogy hogyan ossza be az idejét, akár egy egész tanévet, előre közli velünk, hogy most ekkora itthon lesz, tehát terheljük azokkal az órákkal, amihez a személyes jelenlét fontos, majd teljesíti a másik tananyagot, amikor elutazott. Úgyhogy nagyon rugalmasnak kell lennünk, az tény is való.
Nem volt olyan, aki kapósabb lett attól, hogy hozzátok jár.
Hát ugye kortestens területén már van erre azért precedens, de még cirkuszművész területen nincs. Hát még csak a másodikosok a cirkuszművész.
A kortestens viszont hát zömében ilyen alternatív terület, ott sem nagyon szoktak papírost kérni, nem?
Hát szerintem jobban benne van már a köztudatban, hogy azért ott elfogadottabb az, hogy valaki elvégez egy főiskolát, vagy olyan életszerűbb, nem tudom, szerintem. Ott ez egy ilyen könnyebb dió. Még a cirkuszművészet területén van ezzel dolgunk, hogy megértessük, edukáljuk a jelentkezőket, hogy jelentkezzenek, jöjjenek.
És akkor testtáncban ott már sikerült viszont a klasszikusokkal és dűlőre jutnotok, mert tudom, hogy mindig voltak ilyen ellentétek, hogy a egyik társaság lenézte a másikat, mert a kortestáncosok azt mondták a hatjuk tovább a táncolókra, hogy ilyen idomított majmok, akik ott mintha egy dróton rángatnák őket, hát mi ebbe a művészet, Érzék meg, ugye a klasszikus balettosok már azt mondták a kortást, és akkor persze, hát nem tudna beállni a hattyúk tavába, mert ugye valójában nem is tud táncolni.
Hát igen, szerintem ez nagyon sokat alakult, főleg, hogyha azt nézem, hogy külföldön olyan irányba mennek már az auditionok, a válogatások, hogy a koreográfusok már egy nagy repertoárt várnak el a táncosoktól, tehát különböző műfajokban való jártasságot.
Aha.
És egyébként ez a cirkuszi táncos képzésünk is ezért jött létre, mert most már nagyon sok helyen nem csak azt nézik egy táncostól, hogy hogyan táncol, hanem vannak-e még egyéb skilljei, például tud-e tissúzni levegőben lenni, akrobatikusabb mutatványokat megcsinálni.
A tissú az egy olyan lágy anyag, amivel
igen,
csak
igen,
aki
igen,
nem
bocsánat,
tudna fönn a légtornál.
Tehát a táncon történik. Kívül még van-e egyéb olyan tudás a tarsajában, amitől ő különbözik a többiektől, vagy még be lehet vetni arra is. Úgyhogy ez, amit mondtál, hogy így a műfaji határok, persze aki tisztán egy műfajban zseniális, őt arra fogják felvenni, vagy hát felkérni, de egyre jobban, egyre több területen látszódik az, hogy várják azokat a jelentkezőket, akik több területen, magas színvonalon tudnak teljesíteni.
Na, de akkor mondjuk egy cirkuszi táncos, az ugye fölmegy már a levegőbe,
igen.
Mit kell még tudjon.
Zsonglőrködik
kicsi
is.
Kicsi zsonglőrködik, az igen. Volt, láttuk, hogy egy-két tányérral azért.
Igen, hát ez egy folyamat, tehát azért nekik is meg kell tanulni, akrobatikusabb elemeket is belevisznek, és a tánc területén is több műfajt megtanulnak a képzésünk során.
Hát például most ugye itt a vízi cirkusz, mondjuk sok minden nem történik a vízben, mondjuk ezt nem kéne tudni, ha egy cirkuszi táncosnak. Voltak itt olyan ukrán artisták, akik bizony ilyen szinkronúszásszerű dolgot csináltak, de azok táncos, nem is artisták.
Igen, igen,
táncosok
igen.
Voltak, akik táncoltak, de ha kellett, akkor vízbe is produkálták magukat.
Igen, hát szerintem ez most nem volt így koncepció, hogy a vízben való aha. Mozgás, ez egy kiegészítő.
De tudnák amúgy?
Hát szerintem fel lehetne őket készíteni erre, igen. Megfelelő edzővel, biztos vagyok benne.
Aha. Na, akkor a tanárokat ti nevezitek ki, vagy van, aki szintén rájön arra, hogy tulajdonképpen engem érdekel ez az egész korot, eddig semmi közöm nem volt a cirkuszhoz.
Vannak, akik jelentkeznek, tehát azért néha kapok e-mailt, vagy összefutunk, és akkor kérdezik, hogy nincs-e szükség rám, úgyhogy van, akit mi keresünk meg, és szeretnénk együtt dolgozni, próbáljuk ki egymást, ő is jól érzi-e itt nálunk magát. Tehát, hogy ez egy ilyen kölcsönös folyamat, és persze azért nézzük azt, hogy a képzést, amit felépítettünk, hogy éppen kiket kell bevonnunk.
Mi fog erre még épülni? Tehát milyen zsánerek jöhetnek be?
Hát most költözünk át szeptemberben egy új kampuszra.
De komoly, honnan, hová?
Hát,
Óbudán, nem?
Jelenleg most Óbudán vagyunk, illetve ugye a cirkusz mellett a művésztelepen, és még a Covid előtt sikerült egy csodálatos öntödét megvásárolni, amit felújítunk azóta is folyamatosan, és úgy néz ki, hogy most szeptemberben lehet, hogy ott tudjuk kezdeni az új tanévet, úgyhogy mindenki egy helyen, hát nem egy légtérben, mert nyilván különböző termekben, de hogy az összes képzésünk egy helyen fog zajlani.
Na, de mi jöhet még?
Na, és
mondok
azért
extrémet, mert igen. Például láttam Kriz Orsolya, ugye most ő fel is lépett.
Igen.
Kutyákkal. Mondjuk indítottak egy kutyaidomár osztályt. Most direkt kicsit, tehát egy kicsit túlzok, de hát tulajdonképpen másik oldalon miért ne? Tehát, hogy ugye azt lehet tudni, hogy a állatszámokban most már vadállatszámok kikopnak, igen. De ahogy ló van, kutya is van.
Igen.
Sőt, macska is, olyan sokat azért nem lehet vele csinálni, de macska is van. Papagáj is van.
Igen.
Állatidomár osztály, na?
Igen, igen. Én is mindig
csak
ezt mondom, hogy miért.
Csak a doktorálni lehet állatidomárságban, na miért?
Hát állatorvostudományi egyetemmel összedolgozunk, és megoldjuk. Én is mindig azt mondom, hogy először kerüljünk be egy rózsaszín szobába, dobáljuk be az ötleteket, hogy mit tudunk miből kihozni, és miért ne. keressük meg a partnereket, akiket be tudunk vonni, együtt tudunk velük működni. Ugye itt ez egy ilyen nagyon speciális terület, tehát mindig meg kell néznünk azt, hogy ki az, aki jön, ki az, aki jelentkezik, ugye cirkuszművésznek, milyen zsáner területről jön, és elbeszélgetünk vele, és megkérdezzük, hogy egyrészt ön neki mire van szüksége, még milyen tudásra, és hogy mi ezt tudjuk-e neki biztosítani, vagy akarjuk egyáltalán biztosítani, és akkor így szépen lassan fel fog ez épülni, hogy milyen területeket tudunk mi lefedni.
Az van a honlapokon, hogy hát nyugodtan jöjjön bárki, úgyis megmondjátok neki, ha nem lesz alkalmas. Igen. Tehát, hogy csak azt vállaljátok, akiről igen. azt gondoljátok, hogyha keményen melózik, akkor hú de sikeres lesz a pályán.
Igen. Hát nagyon kemény a felvételünk, több fordulós, és ez azért is fontos, mert egyrészt nagyon alacsony létszámmal dolgozunk, és nem, tehát hogy tényleg ez egy felelős döntés mind a két fél részéről, a jelentkező részéről is, és a miénkről is, mert senkit nem szeretnénk hitegetni, tandíjas a képzést, pénzbe szedni azért, hogy...
Ja, hogy ez tandíjas? Ez igen, mindenkinek tandíjas?
Igen, nincs.
Oda megy a világ zsenia? Szóval, hogy nincs pénze, akkor kész.
Hát, van ösztöndíjrendszerünk, de nyilván mindenkinek segítünk, ahol tudunk, kinek mennyire, hogy. De hogy ezért is mondom, hogy ez egy felelősségteljes döntés a részünkről, tehát, hogy tényleg nem hitegetünk senkit. Ha úgy látjuk, hogy van esélye, akkor természetesen felvesszük, de hogyha már ez elején azt gondoljuk, akkor nem fogjuk.
Hát értem én. Nem, most tulajdonképpen azért azon filozok, hogy miből lehet ezt látni már rögtön kapásból. Tehát jó, nyilván egy artistánál könnyebb, igen. de mondjuk egy bohócnál. Hogy ítéled meg, igen. hogy ez menni fog, vagy nem. Miközben nem hallgatom el, hogy én azért voltak bajaim a... Tehát látható volt Bohócosztály például az egyik cirkuszfesztiválon, és nem röhögtük halára magunkat. Uh-huh. Tehát, hogy ilyenkor mi van, amikor azt érzitek, hogy esetleg ez nem megy olyan jól, mint gondoltátok.
Mármint a képzés alatt,
igen,
útközben. Igen, hát igen. Az még mindig benne van a pakliban. A felvételinél egy belső jelentkezési lapot kell beküldeni, ahol motivációs levél, önéletrajz, videót kell készíteni magukról, tehát az is már egy elég komoly jelentkezési procedúra, eszét kell írni, amiből mi az ő gondolkodását, világnézetét próbáljuk felmérni. És azon kívül, hogy persze megnézzük a fizikai alkalmasságit, nekünk nagyon fontos az a beszélgetés, amikor leülünk együtt a jelentkezővel, és mindenféléről beszélgetünk, mi a célja, mi a motivációja, hogyan reagál arra, hogyha valami instrukciót kap. Tehát ezek a rejtett dolgok, amit próbáljuk felmérni, hogy a képzés alatt ő hogyan fogja kiszedni a tanáraiból azt a tudást, hogy egyáltalán ki akarja ezt szedni, vagy ő úgy gondolja, hogy hát ő már készen van, és igazából most csak ide járogat. Nagyon sokféle jelentkező van, úgyhogy találkoztunk már mindenfélével, van tapasztalatunk erről, de még így is születik néha olyan döntés, hogy azt mondjuk, hogy figyelj, úgy gondoljuk, hogy egyébként te alkalmas vagy erre, de nagyon sok múlik azon, hogy te ezt ebből a képzésből mit veszel ki. És hogyha nem ezen az úton halad, akkor hát nem tudjuk beletenni helyette azt a munkát, amit neki kéne, és akkor megválunk tőle.
Tegeződtök a tanítványokkal?
Igen.
Nekem ez szimpi.
Igen.
Tehát hát, mert az azt jelenti, hogy azért olyan nagyjából olyan partnernek.
Abszolút. Hát partnerkapcsolat van, de sokan az elején azért visszaélnek ezzel, meg nekik is kell idő, hogy ezt így helyre tegyék, hogy van-e persze a mester és tanítványa, a tanár és tanítványa viszony, de egy sokkal bensőségesebb, mivel ilyen műhely munka jellegű a képzés, nagyon alacsony létszámmal, ezért óhatatlanul is kialakul egy nagyon bensőséges légkör.
Ugye ez egy tánciskola is, és van a cirkusznak egy olyan része, nevezetesen recirkuel.
Igen.
A kortárs tánc, kortárs
igen,
cirkusz,
igen.
ugye, Ami egyre inkább megy a tánc felé egyébként, tehát most már, ha elnézem, már van, hogy több a Mylandben, például már több volt, amivel akkor a Hú de világ siker, de hát többivel is arattak, az már több volt a tánc, mint az akrobatika. Szóval ez bejön-e? És a Vági Bence is, aki ennek a fő atyamestere, ő is a még nem tanít esete?
Még nem. Hát a kortárs tánc képzésnél mi igyekszünk megmaradni azon a szegmensen, hogy táncos képzés. Hogyha átköltöztünk az Zugújhelyre, akkor azt szeretném megvalósítani ezt a koncepciót, hogy lesz olyan órasávok, amikor a diákok olyan szabadon kiválaszthatják a szabadon választatokat, hogy akár cirkuszi zsánereket is elkezdhetnek tanulni. Tehát például levegő, vagy kézenállás, vagy akrobatika.
Táncos szakon,
igen.
És fordítva is gondolom, persze, hogyha fordítva az artista is át akar egy kicsit
most ugye az, hogy a táncolni a igen, mindenképp.
Másik csoportba.
Tehát, hogy ez nekik egy lehetőség lesz. Van pár olyan régi növendékünk egyébként, aki most már cirkuszművészként dolgozik, kortárs táncosként végzett, és már cirkuszművészként dolgozik, mert ő beleszeretett ebbe a világba, és kitanulta.
Megint a mégnél vagyunk, hogy te még megbízott rektor vagy, igen. És már elég hosszú ideje, ha elnézem.
Két éve.
Azért megbízottból hosszú.
Igen.
Mikor leszel már úgy rendesen?
Hát majd, ha meg lesz a PhD-m.
Ja!
ez a különbség, igen, ezen múlik. Most ennek a meghosszabbítása meg lesz. Majd.
Tehát, hogy alkalmatosnak ígértettél, de még nincs egy papírod. Igen. Na, itt jön a papír,
ugye? Ugye? Igen.
És ez mikor lesz meg?
Hát, hogyha rászánom magam, és megírom a dolgozatomat, majd nevelést tudom eljobban.
Nem valzik egy nagyon határozott ígéretnek.
Nem.
Szóval akkor egy ideig még megbízott maradsz rektorként.
Igen, remélem.
Köszönöm, hogy jöttél.
Én is nagyon köszönöm.
Red Kamilla. És most te mondod el, hogy...
Jó. A Budapest Cirkuszművészeti és Kortárs Tánc Főiskola megbízott rektora.
Igen? Na, ő volt a művészbe járó vendége. Adunk egy szignált, és akkor jövök a kritikai rovatommal.
Művészbe járó Bóta Gáborra.
Akkor folytatjuk a kritikai rovatommal. Hát először Ifjabb Vinyánszky Attila Janovics című produkciójáról, ő rendezte, ugye részben ő is írta Vecsei H. Miklóssal Kolozsváron, ahol nem ez az első munkája, mert volt az Ifjú barbárok, ami hát egészen elementáris volt. Ez ugye Bartók és Kodály ilyen fiatalkori erdélyi népdal gyűjtéséről szólt, és hát ilyen veszetté bolyult, groteszk behajló, sokszor nagyon röhögtető módon, miközben hát ebben az esetben is nagyon sok komoly dologról volt szó, és tulajdonképpen most úgy tesz, mintha ennek a folytatása lenne ez a bizonyos Janovics, ugyanaz a díszlet is, és tulajdonképpen egészen hasonló módon indul, még Imre Éva be is jön, ő volt egészen remek Bartók, és majd ebben a Janovics produkcióban is a végén visszaidéződik ez az alakítása. Tehát úgy tesz, mintha sorozat lenne, és majd a Janovics végén még az is felvetül, hogy netán Adiról készül a következő, hát ott is bőven volt ugye erdélyi vonatkozás. Na, ez a Janovics Jenő, hát ez egy nagyon nagy figura volt, és nem mindenki tudja itthon, hogy ki is volt ő. Ugye ő színházi rendező, színész, igazgató, plusz hát a magyar művészi film egyik legfontosabb megteremtője volt, saját filmstúdiója is, 65 filmet forgattak ott, és a filmek hasznát azt pedig ő forgatta bele állandóan a színházba. Egy nagyon különös életút az övé, és tulajdonképpen a produkciónak a története az, hogy most az ő életéről készítenek filmet, és ez van rögtön egy casting, ahol hát ugye hihetetlen figurák, tehát a Kolozsvári Magyar Színháznak apraja, nagyja, hát kvázi azt játsszák, hogy jelentkezik erre a castingra, és akkor mindenféle egészen remek epizód alakítások vannak, mert egészen különös emberek is jelentkeznek. Van például a Gedő Zsolt, aki állandóan az a típus, aki ha sírás kell, tessék, ha röhögés kell, tessék, ha fázni kell, tessék, ha éppen nagyon melegünk, akkor ezt is tessék. Ez nem jó? Akkor ezt. És van az, amikor bejön valaki, és meg se szólal, és már is belenéz a kamerába, és látszik, hogy már is jelenléte van, és alkalmas lesz valamire, míg az előbbi fickótól ugye, hát persze szabadulni igyekeznek. Ez is mutatja egy kicsit az előadás szertelenségét, mert ennek tulajdonképpen nem sok köze van Janovicshoz. Ez egy jókora betétszám, de jellemző ifjabb Vidnyánszkira, az ifjabb Barbárokra is jellemző volt, hogy ő ilyen szerteren, tehát nem megy olyan szigorú dramaturgiai vonalon, olyan nagyon liturgikusan, lineárisan, hanem hogy olyan ideindázik, odaindázik, de az egészből nagyon sok a illetőre, tehát akiről szól a produkció, nagyon sok fontos dolog kiderül, ugye korábban Petőfiről, Aranyról is csinált előadást Debrecenben, aztán ugye ez átkerült más szereplőkkel, de a Pesti Színházban is, tehát őt izgatják ezek a nagy személyiségek, csak leszedi őket a piedesztáról, tehát nem ilyen szoborszerű, nagy, hősies figuráknak ábrázolja őket, hanem hát meglehetősen emberieknek, és hát ez ugye nagyon jó. Ugye az előadásban a nagy jelenet az tulajdonképpen hát adja magát, az, amikor 1919-ben a Magyar Színházból hát kiebrudalják a magyarokat, és hát a románok veszik át ezt a, nem tudom, jártak-e benne, talán nyilván többen. Ez egy gyönyörű színház, a Fellner és Helmer, tehát akik a kor nagy színház építészei voltak, például ugye a Vígszínházat színházat is ők tervezték ezt a színházat is. Nagyon emberléptékű, én bejártam, tehát a karzatról is jól lehet látni, jól lehet hallani, hát a földszintről meg természetesen, és szép, és hát ehhez képest az a színház, amiben a magyarok ma játszanak, hát az olyan, mondjuk azt, hogy puritán, és sok tekintetben jellegtelen, kissé hodály jellegű, ugye egy stúdió van, ami hát azóta épült, az egyébként meg remek. Na, szóval, hogy az a nagy jelenet, amikor hát Janovicsnak is távoznia kell a színházból, és egy Hamlet előadást még eljátszhatnak, és ott hát hihetetlen mennyiségű ember jelenik meg a színház előtt, mindenki gyász feketében, és hát a Janovics azt kéri a munkatársait, hogy mindenkit engedjenek be. És hát egy elképesztő tömeg lesz. Tehát, hogy a karzatra már nem lehet még többet, mert leszakadna, akkor azt mondja, hogy de a takarásba, tehát a színpad mellé, mögé, bárhova, ugye a földszinti széksorok között is megtelnek már a helyek, és akkor meg hát persze a falak mentén, meg mindenütt. Tehát körülbelül kétszer annyi ember bekerül a színházba, mint amennyi amúgy beférne, és hát ez aztán el lehet képzelni, hogy ad egy hangulatot, és hát ugye a végén nem, azt betiltják, nem lehet a Fortinbrust mondani, meg a lenni vagy nem lenniből is épp, hogy csak egy pár szót, tehát a Fortinbrust nem mondani, tehát nem jöhet be a Fortinbrust, tehát a Janovics zárja az előadást, megjelenik előttünk az üres színpadon, és ő mondja el azt, hogy a többi néma, és azt már nem teszi hozzá, hogy csend. Viszont ettől a mostani pesti előadáson, ami a Nemzeti Színházban zajlott, ugye a Nemzetközi Színházi Találkozó keretében, olyan néma csend keletkezik, de meglehetősen hosszú időre, hogy én ilyet még alig-alig pipáltam. Tehát ez a tényleg a légy zizzenését is meg lehetett volna hallani, és ez tart sokáig, meg sokáig, meg sokáig, és mindig csend van, és mindig, mert akkora a döbbenet. Az előadás is egy ilyen hatást váltott ki, Bács Miklós játssza egyébként Janovicsot, és akkor azt hiszük, hogy vége, és elkezdünk tapsolni, és nincs vége, mert még tulajdonképpen jön szinte egy ilyen haláltánc, ott tulajdonképpen nagyon nagy energiával még az idős, meg a kövér színészek is beleérik magukat, elég döbbenetet, és hát a végén ugye úgy távozunk, hogy ezután viszont nincs taps, a Janovics ott áll, és tulajdonképpen a színpad előtt már a nézőtéren, és tulajdonképpen szinte mindenkitől elbúcsúzik. A valóságban ugye, hát az történt, hogy bementek, és puskatussal kiverték a közönséget, amelyik nem akart hazamenni. Tehát ott volt a színházban, ott tüntetett a színháza mellett, ugye hát ez volt az első magyar színház, és hát ennyire fontos volt számukra ez a színház. Aztán a történetben alakult úgy, hogy egy pár évre visszakerülhettek oda a magyarok, de hát azóta most már elmondható, hogy már ez nyilvánvalóan soha nem lesz az övék. No, akkor menjünk tovább. Nagyon izgalmas vendégjáték volt a Nyugat lánya, nem az előadás, hanem volt két nagyszerű vendégénekes, meg egy remek vendégkarmester, Pietro Giorgio Morandi, és Csira Izoton volt a címszereplő, a Nyugat lánya, aki tulajdonképpen ugye egy ilyen kocsmáros nő, a eredeti Puccini operában, hát aranyások között, de ugye ez a modern rendezés, ez tulajdonképpen valahova, hát így Nyugat-Európába helyezi a cselekményt, migránsok közé. Vasili Barkhatov rendezte a produkciót, nem most, hanem még 2019-ben. Én már akkor is nagyon szerettem. Az opera nézők egy része nem szereti, mert olyan kemény ahhoz képest, amit ők megszoktak. Ugye a díszlet is tulajdonképpen, hát nem amit Puccininál megszoktunk, mondjuk a Pillangó kisasszonyba, a Toszkába, vagy hát pláne a Bohém életbe, ami még megy az egészen régi rendezésben is, hogy hát gyönyörűség, ez díszlet van. Nem, itt maga a díszlet is nyomasztó, ilyen szürke, rideg betontömbök vannak, és hát ugye egy kocsmáros nőről szól, meg egy banditáról, hát aki el akarja lopni a migránsok pénzét, de aztán beleszeret ebbe a kocsmáros nőbe, akibe egyébként hát mindenki bele van zúgva, de ez megrögzötten egyedül szeret élni, de ebbe a banditába ő is, és hát akkor ebből lesz minden. Ugye tulajdonképpen a szeretet és a gyűlölet csak össze, mert még jelen van egy sheriff is, aki hát szintén bele van zúgva a címszereplőbe, és hát ebből aztán támadnak problémák, és közben hatalmas szenvedélyek dúlnak, tehát azért Pucsi nem hazudtolja meg magát, ugyan itt már megvan a Wagneri hatás, tehát nincsenek ilyen úgynevezett zárt számok, hogy hú, kiáll az énekes, elénekli, és utána dübörög a taps, nem, itt már folyamatosan zajlik a dráma, és hát elképesztő, hogy tulajdonképpen ez a két vendégénekes, meg a vendégkarmester is mit produkál. Ugye a férfi már a 19-es bemutatón is jelen volt, és a Sheriffet játszó Szegedi Csaba szintén, ő egy nagyon erőteljes jelenléte van neki is a színpadon, egy nagy darab kövér ember, és az ő odaáll valaki mellé, az önmagában valami iszonytatóan fenyegető. Szóval jó volt a Nyugat lányát újjár látni az operaházban. Na most, és akkor beszéljünk most az Erkel Színházról egy kicsit. Ugye elég nagy vihat váltott ki, hogy hát egyszerre csak kiderült, hogy, és ez tényleg így volt, hogy egyszerre csak megírták, tehát nem volt pályázat, nem volt előzmény, nem volt fölvezetés, hogy na hát akkor ugye Szente Vajké meg Cseke Péteré az Erkel, és hogy musical színház lesz belőle, és akkor most Hello Erkel címmel tartottak egy tulajdonképpen bemutatkozó gálaestet, ahol kiderült, hogy mi lesz a következő évadban, és ez tulajdonképpen ilyen felvételről így filmen láttuk, hogy mindig lelepleznek egy ilyen letakart plakátot, és akkor a plakáton ott volt, hogy akkor mondjuk a Rebecca című musical, vagy a Trón című musical, és akkor mindenki hú de újrongott, hogy húha, 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 és persze bemutatták az új társulatot, itt rendes státuszban lévő társulati tagok is lesznek, hódoltak egy kicsit a musical műfaja előtt, tehát szóba került, vagy akár torokba egy-két régebbi musical, köztük az első magyar musical, az Egy szerelem három éjszakája, és na-na, hogy aztán azokból a musicalekből, amik hát lesznek, azokból el is hangzottak számok, és akkor volt egy hatalmas letfal, ami én annyira nem vagyok odaérte, én jobban szeretem az épített díszletet, mert szerintem színházszerűbb, de hatalmas letfal, ami mindenféle kunst csinálható, meg olyan nagyszabású, meg gigantikus, meg hűha, meg stb. És akkor még volt egy kis ön Szurka Piszka is, ugye Járai Máté jött be, aki utálom a musicaleket. Jeligére énekelt egy dalt, és ott kicsit megfricskázta ugye a Szente Vajkot is, meg tulajdonképpen azt a gálaestet, amin önmaga föllépett, jó nagy sikerrel, mert hát hihetetlen humora van, és kiderült, hogy hát az Erkel Színházat is betölti. Kicsit friskázta Ember Márkot is, ugye, aki hát most a hú de divatos zenés színész, persze föllépett Ember Márk is, többször is. Hát ugye azon el lehet mélázni, hogy hát végül is most akkor hogy van ez, hogy itt pályázat nélkül. Én azt gondolom, hogy Szente Vajk profi módon oda tud tenni zenés előadásokat, van remény rá, hogy megtölti a nézőteret is, egyelőre egyébként arról van szó, hogy csak péntek, szombat és vasárnap játszanak musicaleket. Tehát, hogy ez egy nekivaló műfaj, azt is gondolom, hogy nyugodtan lehet erre egy színháza, már lehetett is volna. Az más kérdés, hogy fölvetődhet, hát ugye, hogy kaptak az első évre rá 3,5 milliárdot, és akkor kicsit csökkenően, de a következő két évre is már megvan a zsuga, és hát ugye, amikor tudjuk, hogy a Függetlenek mennyire legatyásodtak, bár most oda is csurran cseppent azért valami, de van ahova már kicsit elkésve, ugye hát az Átriumból már jó néhány előadásból megvoltak az utolsó, illetve jó néhány produkcióból már megvoltak az utolsó előadások, meg ugye azt is tudjuk, hogy hát a Kolibriba is az új igazgató azzal ment oda, hogy hát majd ő megmenti a rossz gazdálkodástól, ami állítólag többen állítják, hogy egyáltalán nem volt ott semmi különösebb, hú, de nagy hiány. De hát ha ennyi pénz van, akkor felvetődhet, hogy hát mi az új direktor menti meg, miért nem csúran oda is cseppen, hogyha éppen erre van szükség. De a másik oldalon azt gondolom, hogy most egy olyan ember kezébe került, aki persze közel van a tűzhöz, bármennyire tagadja. Azt gondolom, hogy ma Magyarországon a színházat nem igen kaphat, aki nincs közel a tűzhöz, de hogy tulajdonképpen azért olyan ember kezébe kerül, aki ezt meg fogja tudni csinálni, tehát nem egy dilettánsnak adtak egy színházat, amire ugye hát szintén volt az utóbbi időszakban, nem is egy, és nem is kettő példa. Tudhat ez működni? Most mondok egy, és akkor nagyon dühösek lesznek rám sokan, hogy annak idején a Katona József Színház sem úgy alakult, hogy pályázat volt, hanem hogy hát ugye Zsámbéki Gábor, Székely Gábor, ott voltak a Nemzetibe, többekkel nem jöttek ki, és akkor a célja, hogy bizony teremtett nekik egy színházi lehetőséget ott a Petőfi Sándor utcában, a Katona József Színházban, és milyen jó, hogy megtette. Talán ez a módszer jobb az álpályázatoknál, tehát azoknál, hogy hát akkor tudjuk, hogy van pályázat, hú, de szabályos, de közben felülírják a szakmai bizottságot, amit egyébként lehet úgy összeállítani, ugye, hogy abszolút az előre eltervezett ember jön ki, és a szakmai bizottságnak a véleményét lehet totálisan hát hidege, tehát semmisnek tekinteni, tehát hogy azt gondolom, hogy ennél ez egy tisztességesebb módszer, az természetesen roppant módon vitatható, hogy miért pont erre jut ennyi pénz, és bizonyos embereknek meg miért nem jut egyáltalán pénzt. Húha, nagyon gyorsan a Budaörsi Cyranóról, aminek hát Pelsőci Réka rendezése, aminek az az érdekessége, hogy nem a klasszikus veretes szöveg, hanem van egy kortárs átirata, és tulajdonképpen most ezt még egy kicsit átvariálta Závada Péter Váradi Szabolcs fordítását, tehát ilyen slam poetris lett ez az eredetileg ugye a Rostánnak ez a csengő-bongó szép rímei, és akkor olyan nagyon kortáns, olyan nagyon jó pofa, de közben megvan a mélysége, a fájdalma is, Böröndi Bence meglehetősen jó Cyranó, az egész előadás úgy él, pulzál, abszolút lehet élvezni, sokat lehet nevetni, miközben időnként azért megáll a levegő. Hát erről most nem tudok többet mondani, ennyi fért a művészbejáróba. Az első részben Red Kamilla volt a vendég, aki a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárs Tánc Főiskola megbízott rektora. A második részben nekem, azaz Bóta Gábornak volt a kritikai rovatom, Horváth Ádám ült a hangpult mögött. A viszonthallásra!
Művészbejáró Bóta Gáborral.